Kedves kollégák, akkor kezdjünk hozzá. Közeledik sajnos ugye az első ZH-nak a megírása, és már érdeklődtek többen itt ezzel kapcsolatban. Nagyjából a következő lesz a menetrendje, tehát a 7. héten, tehát az a 23-ának a hetében fogjuk írni a keddi előadáson méghozzá két részletben. Olyan értelemben két részletben, hogy az egyik csoport az 8-tól 9-ig, a másik pedig 9-től 10-ig, igen, 9-től 10-ig fogja írni. És a dolgozatban nem lesz se elmélet, se bizonyítás, tehát semmilyen elméleti jellegű nem lesz, tehát csak példák lesznek, és a témája pedig odáig tart, ameddig az eheti gyakorlatok eljutnak. Tehát ezen a héten körülbelül a differenciálás elejéig fogunk eljutni, tehát egy-két differenciál számítási példa már lesz, esetleg ilyen érintő felírási példa. De ezt majd egyeztetem még a gyakorlatvezetőkkel, hogy meddig jutunk el, és addig fog a dolgozat anyaga számítani, jó? Tehát addig azok az anyagok lesznek benne. Amit jövő héten veszünk, ez már a következő dolog, tehát nagyjából idáig kell készülni, az első ZH-ra legalábbis. Lehetőség van továbbá konzultációra, amit fölhívnám a figyelmet, a Matematika Intézet tart konzultációt két napon is, a Matematika Intézet honlapján rajta van pontosan, azt hiszem hétfőn és szerdán van ez a két időpont, de utána kell nézni, ott rajta van, hogy hol és mikor lehet. Tehát ez nem egy ilyen tömeges konzultáció, hanem úgy kell elképzelni, hogy kollégák ülnek ott, és egyenként betetszenek hozzájuk menni, és hogyha bármi kérdés van, vagy egy példa, azt egyenként megbeszélik, de hát úgy kell számolni, hogy egy emberre olyan 15 perc jut maximum. Tehát jól össze kell szedni a kérdéseket. Persze többször is lehet menni, azért az hozzátartozik. De ne az legyen, hogy tömegesen oda mennek, mert akkor várni kell. Tehát érdemes egyeztetni esetleg, hogy ne az legyen, hogy hirtelen ott vannak 50-en, akkor sokat kell várni egyre. Jó, a következő még, hogy néhány kollega beadott ilyen csillagos példákat, ezek mind lényegében apró hiányosságukkal jók lettek. Én azt fogom tenni, hogy ezeket továbbítom a gyakvezetőknek, és ők, én már írtam rá egy pontot, az a pont, az hozzá fog adódni a dolgozat pontjához. Tehát ez a jutalom. Egy vagy két pontot érnek ezek a példák, tehát minőségtől és nehézségtől függően. Aki még esetleg ma hozott, azt elfogadom, de az eddig kiadott csillagosaknak akkor mondjuk vége, és majd a következőket lehet aztán beadni a következő időszakban. Na jó, egyéb valami kérdés ilyen Ja igen, ígértem még bizonyítást a Bolzano-Weierstrass tételről, ezeket már kikészítettem magamnak, de nem másoltam. Egy pár példányban le fogom másolni, és akkor adom a kollégáknak, akinek ígértem, tehát nem felejtettem el, csak még nem jutottam. Magyarul lusta voltam még, na hát mindegy. Tehát majd fogom azt is adni. Oké. Okay. Na, amivel tovább megyünk, az a következő kis idézet lenne. Ez az idézet, tehát jobb a méltó és hősies halál, mint a méltatlan aljas győzelem. Ez több szempontból aktuális ma, ugye, hát ha jól hallottam, a rádióban Bruno napja van, És ez Giordano Bruno mondta, akit ugye jól tudjuk, hogy azt hiszem pont 1600-ban az inkvizíció csendes módon elégetett, egy szép őszi napon. Hát Giordano Brunoról mindenki hallott. Ami a másik kötődése, ugye, hogy október 6-a van, és hát tényleg mindenki szenteljen egy-két gondolatot talán annak, hogy Aradon mai nap végeztek ki 13 tábornokot, akik a magyar szabadságharcban hát keményen küzdöttek, többek között értünk is. Hát kicsit gondoljunk rájuk, akik ezt az elvet. Persze nem csak rájuk, mert hát mellettük hát sok-sok ember áldozta az életét. Hát ugye Batthyány Lajos lenkei tábornok, aki ugye öngyilkos lett a börtönbe, tehát őt már nem is kellett kivégezni. És így tovább, hát sokról lehetne beszélni. Szerintem gondoljunk rájuk tisztelettel. Hát őt meg ugye Giordano Brunónak a szintén aktuális idézete. Na majd mesélek még, ha lesz időm, meg eszembe jutnak a dolgok. Amivel egy picit tovább megyünk, ugye a differenciálást kezdtük el tárgyalni, és ehhez kapcsolódik még egy definíció, ami látszólag egy picit kilóg most a eddigi menetünkből, de nagyon sokat fogjuk használni a későbbiekben. Ez pedig a következőképpen szól. Legyen az F, DF nyíl R, szokásos függvényünk, FX függvény, értelmezve az X0 pontban és annak egy környezetében. És definiáljuk az úgynevezett differenciál fogalmát. Az F függvény X0-hoz tartozó differenciálja zárójelbe DX-nek lineáris függvénye a következőképpen van definiálva. Hát azt fogom írni, hogy DF X0 egyenlő DF per DX. Az X0 helyen szor DX. Hát ezt a valamit, ezzel az ilyen jellel ellátott valamit fogjuk nevezni az F függvény X0-hoz tartozó differenciáljának. Mit is fejez ki ez? Tehát, hogy mi jusson eszünkbe róla, hogyha erről hallunk, vagy valahogy ez előfordul. Hát a következőképpen kell elképzelni. Ez a DF X0 jól közelíti az F függvény megváltozását ha ez a dx kicsi. Ugye, tehát ezt így lehet elképzelni, ugye ez a deriváltja, ez a függvénynek a deriváltja az x0 helyen. Ez a deriváltja az x0 helyen. És hát ez a x-nek a megváltozása, ez meg a függvénynek a megváltozása. Itt még egy mondatot, vagy egy gondolatot kihagytam a definícióból. Persze feltétel az, hogy a F függvény az X0 pontban differenciálható legyen. Hát ezt még esetleg vigyesszük ide. F diffható X0. Ezt elfelejtettem beleírni, de fontos természetesen, hiszen itt ugye maga a derivált szerepel. Jó, mondom ezt egy kicsit, úgy előre bocsátom ezt a gondolatot, és akkor ezt majd úgy sok helyen elő fogjuk venni. Egy picit gondolkozzunk rajta, hogy mit is jelenthet ez úgy mélyebben. Na, amivel megyünk tovább, ez a következő definíció. Azt mondjuk, hogy az F diffható az AB, ez egy nyílt intervallumban. Ha, hát ez egy egyszerű definíció, ha minden X eleme AB esetén, minden X0 eleme AB esetén F diffható, differenciálható. Na hát ez egy nagy bölcsesség volt. Megjegyzés, értelmezhetünk bal és jobb oldali differenciál hányadost is. Bal és jobb oldali. Ez egy demokratikus fogalom. Oldali deriváltat. Tehát ugyanúgy, ahogy a definíció van, csak mindent a definícióban csak jobboldali környezetre és jobboldali határértékre mondunk ki, vagy baloldali környezetre és baloldali határértékre. Tehát ugye ez a különbség hányadosnak a megfelelő oldali határértékét vizsgáljuk, és úgy a bal és jobboldali deriváltak differenciál hányados is értelmezhető lehet. Nem tudom, ez rendben van így, vagy részletezzük. És ehhez kapcsolódóan egy következő definíció, aztán érdekesebb lesz mindjárt, tehát ne tessék félni. A következő, azt mondjuk, hogy F diffható egy zárt intervallumon, tehát AB zárt intervallumon, ha minden egyes X0 eleme AB-re diffható, és A-ban jobbról, B-ben balról deriválható. Na. Ami szintén ugyanolyan fontos. Tegyük fel, hogy egy F függvény deriválható valamilyen X0 pontban, tehát tegyük fel, hogy egy F függvény, hát egy szokásos, unalomig ismert fölírás, Fx függvény diffható hát röviden mindig deriválhatót írok, de hát differenciálható, ugye ez a hivatalos, deriválható az X0 pontban. Ugye ez azt is jelenti, hogy az X0 pontban és annak egy környezetében ő értelmezve is van. Az X0 pontban, és a tétel azt mondja ki, hogy ebből következik, hogy X0-ban folytonos is. Tehát, hogyha egy függvény deriválható egy adott pontban, akkor ez folytonos is. Nézzük meg a bizonyítását. Hát azért ne higgyük el csak úgy. Nézzük meg! Tegyük fel, hogy X nem egyenlő X0. Tessék mondani, hogyha... Jó, csak akkor csak... Fx minusz Fx0, Fx minusz Fx0, az nem más... Az nem más, mint fx minusz fx0 per x minusz x0. Szor? X minusz x0. Tehát, hát ez egy nagy bölcsesség. Tehát ugye ez x-ek, x0-ok azok valós értékek, ahogy ezt tudjuk, és ekkor ez igaz. De viszont tudjuk, ismerjük a műveleteket, ebből következően a következőt tehetjük, hogy vesszük a határértékét mindkét oldalnak, tehát az egyenlet mindkét oldalának vesszük a határértékét. Mit kapunk? Limes, x tart x0 határ átmenetet, és ismerjük a határértékekre vonatkozó műveleteket, azt már vettük. Ezért azt mondhatjuk, hogy akkor ennek a bal oldalnak a határértéke egyenlő lesz a jobb oldal határértékével. Ugye, tehát ennek az egésznek vettem a határértékét, de a szorzat határértéke megegyezik a határértékek szorzatával. Ugye, nézzük tovább. Bizonyos feltételek teljesülésekor, tehát akkor ezt fölírhatom. Szor. Nézzük csak meg. Akkor a baloldali határérték az valamennyi, a jobb oldaliról mit mondhatunk? Ez. Mivel az f diffható volt ez az adott x0 pontban, ez egy valamilyen véges érték, mondjuk A. Ugye miért egyenlő? Azért, mert az f diffható volt, ez meg a diffhatóság definíciója. Ugye? A jobb oldalnak a másik szorzó tényezője, ugye a szorzatnak tényezői vannak, ezt nekem a középiskolai tanárom mondta azt, hogy ugye hát abban az időben még tombolt a kommunizmus, és hát ugye akkor mindig azt mondta, hogy amikor azt mondtuk a táblánál feleléskor, hogy hát a szorzatnak a egyik tagját vegyük, akkor elkezdett ajtékzani, és azt mondta, hogy a tagjai a kommunista pártnak vannak, nem a szorzatnak. Tehát itt ugye a tényezője van a szorzatnak. Ez mekkora lesz ez a határérték? Nulla, mert az x tart az x0-hoz, akkor ez nyilván a nullához tart. Egy számszor nulla, az értelemszerűen nulla. Oda nullát írtam, mert onnan már lehet, hogy nem tetszenek látni. Akkor viszont ez mit jelent? Ebből következik, hogy limes x tart x0, fx minusz fx0, az nulla. És ez mit jelent, hogy az fx hova fog tartani? Ugye, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy fx az éppen az fx0-hoz tart. Azaz, ebből következik, hogy fx tart fx0-hoz, ha x tart x0-hoz. Ez éppen mit jelent? Ugye ott emlékszünk vissza a folytonosságnál, hogyha lent az A-hoz tartottam, vagy X0-hoz tartottam, akkor fönt a függvényértékek oda tartanak, ez éppen azt jelenti, hogy a függvény abban a pontban folytonos. Igaz? Ez pedig... No, hát ez egy szép fogalom, szép kis tétel. Itt, hogyha megfigyelitek, akkor itt az jön ki, hogy deriválhatóból következik, hogy folytonos. Most kérdés az, hogy visszafele igaz-e? Hogyha én itt most visszafele akarnám a nyilat is rajzolni, hogy folytonosságból következik a deriválhatóság. Mit mondhatnánk erre? Mi a vélemény? Mit mondhatnánk arra, hogy itt most visszafele igaz-e ez a dolog? Magyarul ekvivalense a folytonosság a deriválhatósággal. Azt látjuk, ugye itt már kollega csóválja a fejét. Nézzük meg, hogy mivel lehetne ezt indokolni, hogy visszafele nem igaz. Tehát megjegyzés, valóban azt kéne indokolnunk, hogy visszafele nem igaz. Visszafele nem igaz. Ellenpélda. Hát ezek a kréták, ezek eddig tartott egy darab. Az előbb idézett, kedves tanárom, az abban az időben a Ceausescu vezette Románia importálta nekünk, vagy hát ő szempontjukból exportálta a krétát. És ugye azok olyan kréták voltak, amik ilyen a Kárpátok kövei benne voltak, és hát ugye akkor, amikor írt, akkor ilyen csíkokat húzott meg, mit tudom én. És hát ilyen vehemens kollega volt, vagy hát még szerencsére jó egészségnek örven, hogy hát nem akarom mutatni, de meg itt ugye ilyen kicsit kivagyunk téve a köz, de hát ugye ilyenkor elkezdett így ugrálni, mint a rajzfilmekben szokás így két lábbal fölle, és csapdosta földhöz a krétákat, és közben a drága jó szomszéd vezért különböző kedves jelzőkkel látta el. De hát ugye ez akkor nem volt triviális még, mert 80-as évek elején járunk, ugye? Akkor még ugye ez nem volt olyan triviális dolog, és hát ezért több fegyelmiben is részesült a kollega annak idején. De nagyon kellemes látvány volt, amikor vörös fejjel és így két lábbal ugrálva csapdosta földhöz a krétákat. Na, tehát visszafele ez nem igaz. Ellenpélda. Hát mi lehet itt az ellenpélda? Így van, ez egy ilyen szokásos ellenpélda. Az fx egyenlő abszolút érték x. Nyilván lehetne sokat csinálni, készíteni ilyet, de ez tényleg látványosan mutatja az ellen, hogy miért nem igaz a visszafelé. Hát a sima abszolút érték x függvény, a sima abszolút érték x függvény, az ugye így néz ki, egy ilyen 45 fokos félegyenes, két darab ilyen félegyenesből rakódik össze, ugye ez jól ismert. Most vesszük, ugye ez egy folytonos függvény. Le lehet rajzolni egy folytonos vonallal, be is lehet bizonyítani, ugye hát ezt nyilván, hogy ez folytonos. Tehát ez x0-ban folytonos. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy szépen le tudom rajzolni a függvényt. De tessék nézni, hogyha egy jobboldali határértékét veszem ennek a nullában, akkor mekkora értéket fog fölvenni? Mennyi a meredeksége a jobboldali egyenesnek? Ugye egy. Tehát a jobboldali deriváltja az egy lesz. Hát itt a jobboldali most a deriváltra vonatkozik. A baloldali derivált, írjuk oda, hogy derivált nullában. Derivált nullában, ugye az egy volt. A baloldali meg nyilván mínusz egy lesz, hiszen az egy mínusz egy meredekségű egyenest fogadni. Tehát ebből következik, hogy nullában nem deriválható, tehát nem differenciálható a függvény értelemszerűen. Jó? Tehát visszafele ez nem igaz, ilyenkor a legjobb egy ellenpéldát kreálni, és utána abból az következik.
A következő példákat
nézzük. Nézzük meg, hogy az fx egyenlő x az n-ediken, ahol az x tetszőleges valós szám, az n az legyen az első megközelítésben egy pozitív természetes szám. És azt akarom megnézni, hogy az f deriváltja valamilyen x0 helyen mennyi. Tehát egy szokásos x az n-ediken függvénynek a deriváltját, ahol az x, az n az valamilyen nem negatív, vagy pozitív egész, tegyük fel, akkor nézzük meg, hogy mi lesz ennek a deriváltja. Mit kell csinálni? Föl kell írni a különbségi hányadost, különbséghányados függvényt, és ennek kéne a határértékét venni. Ugye? Egy picit alakítsuk át ezt a kifejezést. Visszaemlékszünk egy picit a függvénytáblázatokra, középiskolai függvénytáblázat. Ott volt egy ilyen, hogy x az n-ediken mínusz x, a az n-ediken mínusz b az n-edikenből mit lehet csinálni? Ki lehet emelni az a mínusz b-t, igaz? Na és mi marad itt meg, mi marad meg, hogyha kiemelem, ugye formalita most nem írom le, de kiemelem, és egyszerűsítek az x mínusz x nullal, tehát kiemelek, és egyszerűsítek. Mit kapok itt? Mi lesz akkor itt a vége? Na, segít valaki nekem?
X az
n minusz elsőn, helyes? Na, vegy ez azért, csak valakinek el kell kezdeni. Tehát az úttörés az fontos.
X az n minusz
szorozva? A másik taggal nyilván, ugye x nullal. N minusz kettediken szorozva x nullal plusz. X az n minusz harmadikon szor x0 négyzet, arra tessék nézni, azt tessék nézni, hogy mindig a kitevők, ugye a kitevők összege az mindig n minusz 1-ként fog előállni, plusz, hát megyek az utolsóra, akkor az mi lesz x0 az n minusz első. Hát ide is írhatnám igazából, hogy x0 a nulladikon, és ide pedig az xn a nulladikon is odaírhatnám. Hát lényegében ugye a binomiális tételt is a binomiális tételre is, de lehet gondolni, ott is hasonló gondolattal dolgozunk. Na jó, mit lehet tenni, most vesszük ennek a határértékét, hogyha az x tart x0-hoz. Tehát akkor ezt le kéne írnom. Limes x az n-ediken minusz x0 az n-ediken per x minusz x0, x tart x0. Ugye ez a differenciálás határértéke, ezt kell kiszámolni. Az nem lesz más, mint a határértéke x tart x0, x az n minusz egyediken plusz x az n minusz kettediken szer x0 plusz. Nézzük meg, ennek az egésznek ugye a határértékét lesz. Mi lesz a vége? Mi lesz itt a vége? Tessék csak nézni. X tart x0-hoz, akkor az x az n minusz egyediken az mihez tart? X0 az n minusz egyedikenhez, igaz? X0 az n minusz kettediken szer x0 megint mihez fog tartani? Tehát itt külön kiírom, x0 az n minusz első. X0 az n minusz első. Hát és így tovább mindegyik. X0 az n minusz első. Hány tagja van ennek? Mert ezek tagjai vannak, mert ez összeg. N, úgy van. Tehát akkor ez nem lesz más, mint n-szer x0 az n minusz elsőn. És ezzel ezt bebizonyítottuk, ugye? Tehát ez egy megfelelő azonosság. Na nézzünk még egy példát.
Nézzük meg, hogy mi a színusz x-nek a deriváltja. Legyen az x minden valós szám, vagy függvény minden valós szám esetén értelmezve, a hozzárendelési szabály a színusz x, és arra lennék kíváncsi, hogy ha x0 tetszőleges valós szám, akkor az f vesző az x0 helyen mennyi lesz? Tehát ugye meg kéne néznem, hogy a színusz függvény deriválható-e. Ha deriválható, akkor mi a deriváltja? Tehát én csak azt próbálom mutatni, hogy ez nem egy ördöngösség, hanem szépen mindegyik tényleg a hagyományos egyszerű szabályokkal kiszámolható. Tehát amik a táblázatban vannak ezek a deriválási szabályok, ezek mind így szépen kipotyogtathatók. De nézzük meg, hogy mi lesz ez. Ki kell számolnom? Hát most egy másik fölírást alkalmazok, csak azért, hogy lássuk azt is. Már fölírtam ezt a fölírási módszert, hogy dx tart 0, sinusz x0 plusz dx, minusz sinusz x0 per dx. Most ez tök ugyanaz, mint a sima fx minusz fx0 per, ugye miért is? Mert a dx az micsoda? Az az x minusz x0. Tessék csak nézni, hogyha behelyettesíteném a dx helyébe az x minusz x0-t, akkor itt mi lenne? Ez éppen x lenne, ez maradna x0, ide meg x minusz x0 kerülne. Tehát teljesen ugyanaz, mint a hagyományos definíció, csak sokszor praktikus ezt a felírást választani. Nézzük meg, hogy akkor ezen hogy lehet dolgozni. Tessék szólni, hogyha valami... gond van. Na nézzük meg. Megint csak alkalmazhatunk egy jól ismert azonosságot, ami úgy szólt, hogy színusz alfa plusz béta az nem más, mint színusz alfa szor koszínusz béta plusz színusz béta szor koszínusz alfa. Ugye azonosságot színusz alfa plusz bétára bizonyítása sokrétű lehet, sok, akár a skalár szorzatból kijön, sok irányból be lehet bizonyítani, akár egyszerű szintetikus geometriai megfontolásokkal is be lehet bizonyítani. Na nézzük meg, hogy ebből hogy jön ki ennek a deriváltja. Tessék nézni, mert ezek olyan szép dolgok, hogy összeáll a kép, és lesz belőle valami. Tehát ott azt folytatom, ezt itt folytatom. Itt jön. Itt. Na nézzük. Akkor az nem más. Delta x tart 0, sinusz x 0 szor koszinusz delta x plusz koszinusz x0 szor színusz delta x minusz színusz x0 per delta x. Hát most nem csináltunk semmit, csak felírtuk rá az azonosságot. Nézzük tovább. Nézzük egy picit tovább. Ha a színusz x0-at kiemelem, akkor ez úgy fog kinézni, hogy színusz x0 szor koszínusz delta x mínusz 1 plusz koszínusz x0 szor színusz delta x per delta x. Hát jó. Na most jön egy kicsit, ami trükkösebb dolog. Ezt a koszínusz delta x mínusz 1-et Ezt át lehet alakítani a következő féleképpen, azt ideírom. A koszinusz delta x minusz 1, az fölírható a következőképpen. Koszinusz kétszer delta x per 2-t írok. Minusz 1. Persze, azt ott leírom. Egyenlő tovább. Van egy olyan addíciós képlet, hogy koszinusz kétszer alfa. Koszinusz kétszer alfa, az koszinusz négyzet alfa, minusz szinusz négyzet alfa. Ugye? Tehát koszinusz, tehát itt ezt megjegyzem, koszinusz két alfa, az nem más, mint koszinusz négyzet alfa, minusz szinusz négyzet alfa. Hát az ide be lehet írni, csak most az alfa a dx per 2. Akkor abból az lesz, hogy koszinusz négyzet dx per 2 minusz szinusz négyzet dx per 2 minusz, az egy helyébe pedig beírhatom azt, hogy az nem más, mint koszinusz négyzet dx per 2 plusz szinusz négyzet dx per 2. Igaz? Akkor egyenlő tovább, a koszinusz négyzetek kiesnek, és lesz belőle mínusz 2 szinusz négyzet dx per 2. Jövök vissza, és ezt ide beírom. És a következő átalakítást teszem. Ez limes, x start x0, színusz x0 szor. Tessék csak nézni. A mínusz előjelet ide kiírom elején, azt a mínuszt, ami ott keletkezett, és odaírom, hogy az nem más, mint színusz négyzet dx per 2 per dx per 2. Tehát az a kettes szorzó, ami ott bejött, az ide rakom most ide a emeletes tört alsó a nevezőjébe, és ezért reciprokáló szorzásnál az pont följön ide. Tehát ez egy nyilván, ez így rendben van. Plusz, koszinusz x0 szor színusz delta x per x. Nézzük csak, hogy akkor ebből hogy is jön ki. Eddig rendben van, ugye? Tehát teljesen elemi átalakításokat végeztünk. Bebizonyítottuk a múltkor, ide fogom írni, nézzük csak. Megjegyzés, megjegyezzük magunknak, hogy színusz x per x az 1. Ja, itt mit hagytam le? Kösz szépen, miért nem tetszik mondani nekem már? Színusz x per x. Na most akkor a csillag, akkor az úgy fog kinézni, hogy delta x start 0. Tessék nézni, hogy írom, minusz színusz x 0, szor színusz delta x per 2, delta x per 2, szor színusz delta x per 2, tehát azt a négyzetet fölbontottam, plusz, ketté bontom, limes delta x start 0, koszinusz x 0, szor színusz delta x per delta x. Na nézzük. Nézzük ezeket a határértékeket. A színusz x0 az egy konkrét szám. Tehát ez valamilyen valós szám. Az x0 helyen fölvesz a színusz valamit. A színusz delta x per delta, ez a kifejezés, ez a korábbi tételünk szerint egyhez fog tartani. Színusz x per x típusú határérték. Ez, ha x delta x az nullához tart, akkor a színusz delta x, hát vagy delta x per 2, ez egy nullához tartó kifejezés, színusz nulla az pedig nulla. Akkor ez a tagja ennek az összegnek tart a nullához, hogyha a delta x tart a nullához. Tehát, nézzük ezt. ez a korábbi tétel alapján egyhez fog tartani, ez egy konkrét számhoz fog tartani, ugye ez egy valós szám, akkor az egész mivel lesz egyenlő?
Koszinusz x.
Hát sikerült kihoznunk azt, amit tudtunk, és ez igazolja az előző elképzelésünk, hogy sinusz x-nek a deriváltja az nem más, mint koszinusz x, minden x eleme r esetén. Tehát ugye ezt fölhasználhatjuk, és hát mindegyiket levezethetjük. Egyszerűen arra nincs idő, hogy mindegyiket levezessük, de tessék elhinni, hogy ezzel a technikával a kotangens, a színusz, a koszinusz és egyéb függvények, néhányat azért meg fogunk belőle még csinálni, levezethetők lesznek. Differenciálási szabályok. Na most tétel a következőképpen szól. Legyen egy f szokásos függvény értelmezve, vagy inkább azt írom, hogy deriválható. Ebben benne van az is, hogy értelmezve van, és a szokásos feltételek. Deriválható az x0 eleme df-ben, tehát valamilyen értelmezési tartománybeli pontban. A tétel azt mondja ki, ekkor az f c-szer fx. Mondom, f c-szer x, ami definíció szerint egyenlő c-szer fx függvény is deriválható, és f vesző c-szer x, az nem más, mint c-szer f vesző x. Null. Arról sem egyen meg. Deriválható. Függvény is deriválható. X0-ban. És egy C-szer X0 egyenlő C-szer F vesző X. Na, sikerült leírnom a dolgot. Tehát még egyszer, hogy mindenki lássa. Ha egy függvény deriválható valamilyen X0 pontban, akkor a C-szer X függvény is deriválható az x0-ban, és a kiszámolási szabálya úgy néz ki, hogy ez a c, ami egy valós szám, ez kiemelhető lényegében a derivált elé. Hogy lehetne ezt bizonyítani? Egy párat bebizonyítunk ilyen azonosságot, vagy ilyen tételt, hogy lehessen ezeket jól érteni. Tehát ki kell számolnunk a következő határértéket. Ki kell számolnunk a következő határértéket? F C szer X minusz F C szer X0 per X minusz X0 határértéket kell kiszámolni, hiszen most ezt a függvényt akarom deriválni, a C szer X függvényt. FC szer X függvény. Na most akkor ez micsoda lesz? A definíció szerint a FC szer X az nem más, mint C szer FX. A C-t kiemelem a számlálóból. És a határértékre vonatkozó azonosság szerint ezt a C-t kiemelhetem, a konstanst kiemelhetem a határérték elé, ugye ezt korábban néztük, tehát ez egy korábbi tételünk alapján. Ez pedig, ez meg ugye deriválható volt, ez éppen az f vesző x0 határérték.
X0.
Ez így rendben van? Jó. Na, akkor nézzünk valami izgalmasabbat. Tekintsük a következőnek a szorzat függvény határértékét. Mert nagyon szép tétel lesz, tehát tessék a lelküket fölvirágozni, mert most ez nagyon szép lesz. Na, nem baj, jó. Tehát legyen a következő. Legyen F és G legyenek. F és G az X0-ban differenciálható függvények, hát zárójelbe írom az F, az a szokásos DF nyíl R, DF része R, és X nyíl FX. Hát a G pedig teljesen hasonlóan DG nyíl R, DG része R, X nyíl GX. Tehát ezek szokásos függvények, ahogy eddig is ismertük. És legyenek ezek X0-ban differenciálhatók. És a következőt mondja ki ez a kis tétel, hogy ilyenkor az F szer GX, ami definíció szerint azt tudjuk, hogy az nem más, mint FX szer GX függvény is, diffható X0-ban, és az F szer G az X0 helyen a deriváltja, az X0 helyen az nem lesz más, mint F deriváltja, az X0 helyen szer G az X0 helyen, plusz G deriváltja az X0 helyen, szer F deriváltja az X0 helyen. Tehát a szorzat függvényt úgy deriváljuk, hogy először az egyiket deriváljuk, megszorozzuk a másikkal, majd a másikkal deriváljuk, és megszorozzuk az egyikkel. Hát, hogy lehetne ezt bebizonyítani? Na, de egy picit izgalmasabb, és nagyon szép. Sok mindent kihasznál az eddigiek. Ugye, azt kell bebizonyítanunk, vagy azt kell vizsgálnunk, hogy mennyi a határértéke az F szer G X helyen, mínusz az F szer G az X0 helyen, hát zárójelbe rakjuk, per X mínusz X0 értéknek. Ez a definíció szerint nem más, mint tessék közbeszólni, hogyha csumákolást éreznek. Eddig tényleg nem volt semmi, behelyettesítettük a dolgokat. Na nézzük tovább. Most ezt itt, ezt a kifejezést egy picit átalakítom. Tessék nézni, hogy nem rontom el. Azt mondom, hogy ezt úgy írom fel, minusz most ellenőrizni kell, hogy jól csináltam-e a kiemeléseket, mert egyáltalán biztos, nekem is ellenőrizni kell. Ugyanennek kell kijönni. Tehát nézzük csak. Egyszer van Hát ez így nem az igazi, ugye? Mert akkor rakjunk ide pluszt. Akkor már kicsit jobban néz ki a dolog, mert ugye egy fx-szer gx az itt előállt. Ugye mindenki látja, hogy mit szeretnék kihozni. Ugye azt szeretném kihozni, hogy szerepel ebben a kifejezésben a határértékként, szerepel ebben a határértékként az f-nek a deriváltja, meg a g-nek a deriváltja is. Tehát így lehet megjegyezni egy kicsit a dolgokat, mert azt, hogy most, hogy hol a mínusz vagy plusz, azt az ember mindig ki tudja sakkozni, de nagyjából ez a logikája az egész bizonyítás. Nézzük meg, hogy így kiesnek-e a dolgok, a megfelelő dolgok. Ugye egyszer van egy fx-szer gx, az szerepel, van egy mínusszal f0-szor gx0, ugye az mínusszal, és akkor van egy fx-szer, fx-szer gx0, és van egy fx-szer gx0 mínusszal. Tehát most ez szép szerencsésen, hogyha elvégzi az ember ezeket a műveleteket, akkor mi marad benne? Pontosan ez a kifejezés. Ugye? Na nézzük tovább. Tehát akkor én nem írtam föl semmi rosszat, csak ezeket bejegyzettem. Nézzük. Bontsuk ezeket két részre. Először vesszük az első tagnak a határértékét. És vesszük a második tagnak a határértékét. Határértékek közötti műveletről. Nézzük csak. Az első határérték tag. A gx0 az egy konstans, az a g függvénynek az x0 helyen felvett értéke, függvényérték, az egy szám. A szám a határértékben nem játszik bele, csak olyan szempontból, hogy ki lehet emelni elé, mint szorzó tényező, de a határérték kérdését nem befolyásolja. Utána vesszük az fx minus fx0 határértékét. Az éppen micsoda lesz? Az az f-nek a deriváltja az x0 helyen. Tehát, ezt most egy kicsit följebb küldjük. Tehát ez mihez fog tartani? Tehát még egyszer gx0-t kiemelem, és megszorzom, ez a határérték meg éppen az f deriváltja az x0 helyen. Nézzük csak ezt. Ez egy picit izgalmasabb lesz, itt egy pici finomság lesz a dologban. Egészség. Két részre bomlik. Egyszer az fx határértéke az x0-ban, és egyszer pedig a g-nek a g minus g, tehát ez a különbség hányados függvénynek a határértéke az x0-ban. Az fx határértéke az x0-ban mennyi? Tehát ez tart. Mihez fog tartani? Tehát most külön veszem a határértékét a két tényezőnek. Az fx mihez fog tartani? Fx 0-hoz. Miért? Itt van egy pici finomság, amit jól értsünk meg. Miért fog az fx 0-hoz tartani? Mert az f függvény az x0-ban folytonos. Ugye? Tehát ez az, jól tetszik mondani, biztos. Folytonos. És hogyha folytonos, akkor az fx0-hoz fog tartani. Miért folytonos? Azért, mert deriválható, és a deriválhatóságból a folytonosság következik. Tehát ez a nyíl, ez a folytonosságnak a következménye. Hát ez pedig ugye mihez fog tartani? Hát ez pedig a g vesző x0-hoz fog tartani. Következésképpen ez egyenlő, hát azzal, amit akartunk bizonyítani. Erről csak ugye az jut eszembe, ugye a rejtőnek a Piszkos Fred a kapitányban van, azt hiszem, amiben mindig azt írja, hogy egy megfojtatása következik. Természetesen pontos jével, tehát megfojtatása következik a következő fejezetben. Tehát ezt legalábbis bebizonyítottuk, ezt a tételt. Kell, megyünk tovább. Legyen ezeket nem biztos, hogy mindegyiket be tudom bizonyítani most az időhiány miatt. Legyenek F, G, most azt írom, hogy szokásos függvények, hogy ne kelljen leírnunk azt a sok krikszkrakszot, függvények deriválhatók az X0-ban. Tehát legyenek deriválhatók. Ekkor a F plusz G X függvény, ami definíció szerint nem más, mint FX plusz GX is deriválható X0-ban, és F plusz G deriváltja az X0-ban nem lesz más, mint F deriváltja az X0-ban, plusz G deriváltja az X0-ban. Tehát összegfüggvény deriváltját képezhetem úgy, mint a deriváltak összegét. Jó, ezt most nem bizonyítom be, de hasonló gondolattal, mint az előzőt a szorzatnál be lehet bizonyítani. Oké. Tétel. Ja, hogy nem lehet most elolvasni, mi? Következő tétel. Legyenek F és G. Legyen akkor megint szokásos. Tehát a szokásos, az most ezt jelenti, ezt a két sort, jó? Megjelölhetjük valamivel azt, és bevezetünk rá egy jelölést. Erről eszembe jutott valami, csak nem tudom, hogy elmeséljem-e. Tehát a jelölés, tehát gyereket vittem szemészhez, és ugye még kicsi volt, még nem tudott olvasni, és ki vannak rakva, ugye a kisgyerekeknek a szemét úgy nézik, hogy nem betűket írnak, mert nem ismerik, hanem mindenféle jeleket. Na most ugye megyünk lefele, a legkisebb jel az már olyan pici, hogy alig látszik, és akkor azt mondja az orvos, hogy hát ugye mindenki más mond, amit ugye beleképzel, és azt mondja, mindig azon röhög, hogy a gyerek mond valamit, és abból ki tudja találni, hogy hát nagyjából milyen környezet kapcsolódik a gyerekhez. Tehát ugye az a fantomjelhez, ami igazából nem látható, csak a massza, és akkor azon röhögött, hogy hát bejött egy fickó, a gyerek elkezdi olvasni, azt mondja, stampedli. Azt mondja, az apját meg se nézte. Tehát a jelölésekről csak ez jut eszembe. Tehát ezt akár elnevezhetnénk stampedlinek, és akkor a szokásos helyet bevezetjük a stampedli jelölést erre a kifejezésre. Akkor idézőjelbe raktam szokásos függvények, deriválhatók az X0-ban, és a G az X0-ban ne legyen nulla. Tehát kikötjük rá, hogy a G az X0-ban ne legyen nulla. Ekkor az F per G függvény, tehát F per GX függvény, ami definíció szerint nem más, mint az FX per GX függvény, is deriválható X0-ban, És a következő eredményt kapjuk, ha elvégezzük a deriválást. F per G deriváltja az x0-ban nem más, mint F deriváltja az x0-ban szor G deriváltja az x0-ban minusz G deriváltja az x0-ban szor F az x0-ban per a G x0 helyen vett négyzete. Tehát hányados függvény deriváltját ezen képlet alapján tudjuk kiszámolni. Tehát egyik derivált szor a másik, mínusz másik derivált szor az egyik per a nevezőnek a négyzete. A bizonyítás az nagyon hasonlít a szorzatfüggvénynél használt módszerre. Most idő hiányában ezt nem teszem meg, de ezek is ezeknél is tudok adni bizonyítást, hogyha szükséges. Amivel egy picit foglalkoznánk, ez a következő. Ez egy olyan bizonyítás és tétel, amit elég nehezen tetszenek általában rögzíteni, ezért ezt most végig fogom számolni a bizonyítását. Jó, tehát akkor nézzük meg. És szerintem ez el is viszi sajnos a hátralévő időt, mert elég hosszadalmas. De talán jól meg fogjuk érteni. Tehát legyen az F függvény deriválható szokásos függvény, tehát most ezt most lokálisan bevezettem ezt a szokásos elnevezést, szokásos függvény deriválható az U0 pontban, és G legyen deriválható, G szokásos függvény legyen deriválható valamilyen x0 pontban. Tegyük fel, hogy az az U0 pont az nem más, mint a G függvény X0 helyen fölvett értéke. Ekkor az F, itt egy picit majd magyarázunk, vagy beszélünk róla, ilyenkor az F kör G X függvény is deriválható az x0-ban, és az F kör G deriváltja az x0-ban, az nem más, mint F deriváltja a G x0-ban, szor G deriváltja az x0-ban. Mindjárt körüljárjuk egy kicsit. Az F kör G függvényt azt úgy értelmezzük, az definíció szerint nem más, mint az F alkalmazva a GX-re. Ezeket hívják összetett függvénynek. Tehát megjegyzés. Összetett függvény. Tehát az F függvény alkalmazva van egy G függvényre. Ezek az összetett függvények. Ezt a szabályt pedig úgy szokták nevezni, hogy láncszabály. 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 Hát nézzük meg, hogy ezt hogy lehetne bizonyítani. Tehát ezért ez egy kicsit Nem nehéz a bizonyítása, csak sokat kell írni. Na nézd! F diffható U0-ban. F diffható U0-ban. Ez azt jelenti, most a differenciál számítás definíciójánál kétfajta definíciót adtunk, és most a kettes számú definíciót fogom használni. A következőképpen az, hogy differenciálható U0-ban, ez akkor és csak akkor következik be, hogyha az FU minusz FU0 egyenlő. Ugye tessenek emlékezni, ugye ez azt úgy nézett ki, ez a felírás, hogy ilyenkor ide jött az F vesző az U0-ban szorozva U minusz U0-lal, plusz valamilyen epsilon egyszer U minusz U0 kifejezést írtunk, amire az volt igaz, ha U tart U0, akkor ez az epsilon 1, ez tart a nullához. Ez egy függvény, ugye szintén egy valós függvényről van szó, akkor a... Hát ezt tudjuk. Na most ugyanezt tudjuk a G-re is az X0-ban. Tehát G diffható X0-ban. Tessék szólni, hogyha nem lehet látni valamit. G diffható X0-ban akkor és csak akkor, hogyha a Gx minusz Gx0 egyenlő valamilyen G vesző X0 szor X minusz X0 plusz valamilyen epsilon 2 szor X minusz X0, ha X tart X0, akkor epsilon 2 tart a nullához. Igaz? Most tessék nézni, most jön a szép része. Most jön a szép része. Most az U helyébe, meg az U0 helyébe behelyettesítem a GX-et, hiszen most összetett függvényről van szó. Tehát az összetett függvényt akarom vizsgálni. Nézzük csak. Tehát nézem az FGX minusz F GX0 értéket. Ezen felírás szerint a következővel F vesző a GX0 helyen szorozva GX minusz GX0, tehát az U helyébe GX-et írok, az U0 helyébe GX0-t helyezünk, plusz valamilyen epsilon egyszer GX minusz GX0 kifejezéseket. De ezzel nem nyugszunk ebbe bele, mert a GX minusz GX0 helyébe meg beírom ezt. Ezeket. Tehát egyenlő tovább, tessék nézni, írjuk. F vesző GX0 szorozva, ide beírom, amit kell, G vesző X0 szor X minusz X0 plusz epsilon 2 szor X minusz X0. Ez ment be e helyébe. Tehát ezt a sort innentől ide beírtam. Most ugyanezt a sort beírom ide is. Plusz epsilon egyszer G vesző X0, X minusz X0, plusz epsilon 2 ször X minusz X0 kifejezést kapjuk. Na most, egyenlő tovább. Megnézzük, kiválasztjuk ezt a részét a dolognak. Itt ugye ezt itt mindennel be kell szoroznom. Tehát itt ugye ez egy nagy zárójel, Ezzel megvan, ez is szorozva, meg ez is. Ezzel megvan szorozva, ez is, meg ez is. Na de, most úgy bontom, úgy csoportosítom, mert nem sumákolok, tehát tessék nézni, utána lehet számolni, hogy két részre bontom. Először kiveszem ezt a részt, és a többit meg utána írom. Tehát nézzük. F vesző gx0 szor g vesző x0 szor x minusz x0. Ezt leírtam, de most még csak ennyi, itt tartok. Most teszek egy nagy zárójelet, és beleírom a többit. Nosza, akkor ez úgy fog kinézni, hogy f vesző gx0, lehet látni, ugye? Hogy? Tessék szólni, hogyha nem lehet követni, mert akkor f vesző gx0 szorozva ezzel, szorozva epsilon 2 x minusz x0-al. Plusz epsilon egyszer g vesző, nem is kell zárójel, g vesző x0 szor x minusz x0. Helyes? Plusz epsilon egyszer epsilon 2 szor x minusz x0, ez nagy zárójel bezár. Egyenlő, itt még egy kicsit ügyetlenül csoportosítottam, mert az x minusz x0-t ki is kéne emelnem, és ezt most fogom megtenni, de ezért leírhatom az egészet újra. Tehát f vesző gx0, gx0 helyen szorozva g vesző az x0 helyen, szorozva x minusz x0 plusz, tessék nézni, most annyiban módosít, ez a nagy zárójel annyiban módos, az x minusz x0-at kiemelem belőle, és belerakom a nagy zárójelbe, úgy fog kinézni, hogy f vesző gx0 szor epsilon 2 plusz epsilon 1-szer g vesző x0 plusz epsilon 1, epsilon 2. És ezt a függvényt, ami itt keletkezik, ezt el fogom nevezni epsilonnak. Nézzük csak meg, hogy akkor mit kapok. Egyenlő f vesző gx0 szor g vesző x0 szor x minusz x0 plusz epsilon szor x minusz x0. Ezt most megjelöljük. Tehát itt az elejét nézzük. Aztán sokáig pofozgattuk, és kaptuk belőle ezt. És tessék nézni. Ez egyenlő ezzel, és hogyha x tart x0-hoz, akkor mit kapok? Ha x tart x0-hoz, akkor egyrészt ez a felírás, ez igaz lesz, de itt egy kérdés maradt, hogy ez az epsilon, az valóban a nullához tart-e, hogyha az x tart x0-hoz. Mert ha ez igaz lenne, akkor ez éppen a differenciálhatóság definíciójából az következne, hogy az x minusz x0 együtthatója, ez éppen maga a deriváltja a függvénynek. Nézzük meg, hogy igaz-e. Ha x tart x0-hoz, akkor az epsilon 2 a nullához tart. Ez a tag tehát a nullához tart. Ha x tart x0-hoz, az epsilon 1 nullához tart, tehát ez a tag nullához tart. Az epsilon 1, epsilon 2 is külön-külön nullához tartanak, tehát a szorzatuk az pláne nullához fog tartani. Tehát ez a kifejezés x tart x0 esetén az epsilon az valóban a nullához fog tartani, és akkor ebből következik a tételünk. amit ide leírok, hogy egy összetett függvény deriváltja, ha teljesíti a feltételeket, akkor nem lesz más, mint az F függvény deriváltja a GX helyen, szorozva a G deriváltja az X helyen. Tehát ez az úgynevezett láncszabály, ami viszonylag nehézségeket szokott okozni, hát majd sok példát fogunk rá készíteni a továbbiakban. No, kollégák, hát az időnk az elment, akkor nem kezdek bele újba. Köszönöm a figyelmüket, és akkor megkérdezik.